Csak kívánok mindenkinek. A múltkor, a múlt héten nagyon mélyen belementünk a témába, és ha visszaemlékeztek, és megpróbálom felfrissíteni egy kicsit, hogy miről volt szó, közben voltak, akik nem voltak, úgyhogy nincs könnyű feladatunk, de legalább megszépíti a feladatot. Megpróbálom úgy összefoglalni, hogy ez mindenki számára követhető legyen. Emlékeztek, hogy a múltkor arról volt szó, hogy csak még itt a felvétel kedvéért, tehát ugye a szárnyának a 40. fejezetében vagyunk, most már több hete benne. Ugye arról volt szó a múlt alkalommal, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten úgy teremtette meg a világot, hogy Isten maga el van takarva előlünk, kimegyünk az utcára, akkor nem mindenhonnan Isten köszön vissza. Persze eljuthatunk arra a felismerésre, hogy van Isten, ugye hihetünk Istenbe, sőt logikusnak is találhatjuk az ő létezését, de nem egy olyan világban élünk, ahol olyan természetes lenne a isteni lét, mint mondjuk a napsütés, vagy a oxigén. Azt mondjuk, hogy ez a Isten ítéltette meg a világot, hogy ő eltakarta önmagát, és ezt részletesen végig is vettük, hogy emlékeztek, hogy ez a takarás, ez egy ilyen fokozatos takarás, mert Isten egyre jobban eltakarja magát, és a kabala azt mondja, hogy van négy világ, és a négy világ az különböző szinteken áll, van, amiben van olyan szint, ahol Isten nagyon eltakarta magát, olyannyira, hogy szinte fölismerhetetlen, ez a mi világunk, és van magasabb szint, ahol kevésbé, és magasabb szint, ahol még kevésbé, magasabb szint, ahol még kevésbé. Minél kevésbé van Isten eltakarva, annál kevésbé érezzik magukat az ottani teremtmények, vagy éreznénk mi magunkat, hogyha oda kerülnénk, és annál inkább Istenre koncentrálnak el, és adtunk példákat. Azt mondtuk, hogy például az angyalok, azok valamilyen számukra felfoghatatlan dimenzióban élnek, olyan világban, olyan létezésben, ahol Isten igenis érezhető, és éppen ezért a saját létük a sokkal kevésbé egocentrikus, sokkal kevésbé érzük saját magukat, sokkal inkább Istenről szól az ő létük. És mit? Jó, eddig mindenki? Oké. Okay. Tehát akkor ugye azt mondjuk, hogy Isten eltakarja önmagát, egy ilyen világot teremtett, amiben eltakarja önmagát. Azt mondtuk, hogy amikor eltakarja önmagát, akkor ez a takarás, ez két dimenzióban is történik. És ezt mi úgy neveztük, hogy mennyiségi és minőségi. Isten eltakarja önmagát mennyiségileg, az azt jelenti, hogy amikor a leegyszerűsítem, akkor az azt jelenti, hogy Isten teremtett egy világot, ami ugyan nagyon szépnek és nagyon fantasztikusnak tűnik a szemünkben, de mégis lehetne ez akár sokkal fantasztikusabb, és sokkal szebb is. Ugye olyan, mint amikor valaki ír egy könyvet, egy szerző, és ő eltakarja önmagát, amikor megírja azt a könyvet, nem írja bele a teljes képességéhez mérten a teljes tudását, hanem egy korlátozott tudás. Valaki elolvassa ezt a könyvet, azt mondja, hú, hát ez egy nagyon okos ember, tehát azért lehetett volna akár okosabb is. Ugye? Még többet is beleírhatott volna. Isten megteremtett egy világot, ez a világ tényleg fantasztikus, de mégis egy korlátozott világ, és mint ilyen, van minden, ami korlátozott, annál lehetne jobb is. Tehát akkor ugye ő mennyiségileg korlátozza önmagát, és leegyszerűsítve. Ez egyik elem a dolognak. A másik eleme pedig az az, hogy nem csak, hogy Isten mennyiségben korlátozza önmagát, tehát hogy mennyi isteni energia jut el a mi világunkra, és abból aztán lesz a mi világunk olyan, amilyen, hanem minőségben is Isten úgy teremtette meg a világot, hogy az is, amit megteremt, arról sem érezhető, hogy ezt arról sem feltétlenül tudatosul, hogy ezt Isten teremtette. Menjünk vissza a könyves példára. Ha ír valaki egy könyvet, akkor abban két, ugye a könyv alapvetően ez egy alkotás. Minden alkotás az valamilyen módon nem eltakarja, hanem kinyilvánítja az alkotót. Ugye? Leírod, hogy mit gondolsz. De mégis egy könyv az valahol el is takarja az alkotót. Miért? Mert nem tud a teljes eszenciádat beleírni abba a könyvbe, csak egy részét. Tehát akkor az egy takarás is egyben. Nem csak, furcsa mód, egy alkotás az nem csak egy kinyilatkoztatás, hanem egy takarás is. Egy zeneszerző ír egy gyönyörű darabot, az tényleg fantasztikus, hogy sokat elmond a zeneszerzőjéről, de egyben korlátozza is őt, vagy a külső szemlélő számára korlátozza őt, mert amíg nem írta meg, addig még lehet, hogy nagyon sok minden más is mögé képzelt volna. Mert valóban sok minden más is ott van abban az emberben, de egy véges zeneszámban nem lehet mindent belerakni, ezért aztán az korlátozó is. Milyen értelemben korlátozó? Mennyiségileg. Van egy másik, lehet egy másik eleme is ennek. Képzeljétek el, hogy én írok egy könyvet, és abban úgy is korlátozom önmagamat, vagy úgy is eltakarom önmagamat, hogy nem írom rá, hogy én írtam. Szóval szerintem, hogy megírtam a könyvet, nagyon sokan elolvasták és élvezik, de fogalmunk sincs, hogy ki írta ezt a gyönyörű könyvet. Isten esetében erről van szó, hogy ő kétféle módon is eltakarja önmagát. Az egyik az az, hogy milyen világot teremt. Egy olyan világot, ami egy fizikai, materiális, véges világ, és ilyen értelemben az isteni végtelen potenciálhoz képest egy korlátozott valami. A másik oldalról pedig eltakarja magát abban, hogy ő nem jelentkezik ebben a világban, nem érződik belőle ebből a világból, hogy ezt ő teremtette. Sőt, úgy van az egész bekódolva, hogy még csak fel se tűnjön nekünk az, hogy nem világos, hogy ki teremtette ezt a világot. Ja, térjünk vissza a mi dimenziónkban, amikor bármit a kezünkbe veszünk, akkor a definíciójának a része, hogy ezt valaki készítette. Hát, hogyha most bármit elővennénk itt az asztalon, akkor nagyjából és egészében tudnánk definiálni, hogy ez honnan jött, nagyjából tudnánk, hogy ki, vagy milyenféle forrásból alakult ilyenné. Ezt mondjuk a mai világon viszonylag egyszerű, mert nagyjából minden Kínából jön, de most viccet félretéve, tehát, hogy az része a világnak, hogy egyes dolgokról tudjuk, hogy valahonnan jön. A világ egészéről viszont úgy elérleg élünk, hogy nem is nagyon érdekel minket, vagy nem foglalkozunk ezzel a mindennapokban, hogy ez valahonnan jönne. Tehát Isten nem csak abban az értelemben korlátozta önmagát mennyiségre, hogy egy ilyen világot teremtett, és nem egy még sokkal szebbet, vagy még sokkal összetettebbet, vagy még sokkal fantasztikusabbat, hanem abban is korlátozta önmagát, és ez bizonyos értelemben még egy nagyobb korlátozás, hogy nem érződik, hogy ez a világ egy isteni világ, hogy ezt Isten teremtette. Ugye, mint hogyha valaki írna egy könyvet, mert egyrészt korlátozza az ő megnyilatkozását abban, hogy egy gyerekkönyvet ír, ahelyett, hogy írna felnőtteknek egy könyvet, vagy egy egyszerűbb tartalmú könyvet ír, másrészt pedig nem írja rá, hogy ő írta, és senki nem tudja, hogy ő írta, olvassák a könyvet, tetszik a gyerekeknek, nagyon jó, nagyon szép, de nem világos, hogy ez honnan van. Ez egy olyan. Azt mondjuk, a héberül, a tájnál jelvén, ezt a két fogalmat, ezt úgy hívjuk, úgy hívjuk, hogy cincum, kinek vagy már a héber olvasás?
Nekem.
Nagyon jó. Cím. Ki mondta, hogy nekem? Még nem? Cincum. Mi azt jelenti, hogy összehúzódás? Összehúzódás. Ugye a humaszhoz szóval összehúzódásban?
Igen.
Összehúzódás. A cincum, és a másik pedig heszter. Ami pedig azt jelenti, hogy eltakarás. Ugye a cincum az, amikor tényleg kevesebb jut el a másik félhez. Mert én összehúzom az én megnyilatkozásomat, leegyszerűsítem, leszűröm, és van egy nagy töltsér, és a végén van egy kis lyuk, nem fog az egész minden. Fizikailag ez így nem stimmel, de ott átmegy minden, de valahogy még egy szűrő is van a közepén, szóval nem fog minden átmenni, hanem csak egy nagyon leegyszerűsített valami. Ez az összehúzódás. A másik pedig a heszter, ott pedig arról van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy a másodikban a heszter, de pedig arról van szó, hogy eltakarja magát a dolognak a forrása. Szóval kettő ez megtörténhet egyszerre is, és megtörténhet egymástól függetlenül is. Ugye erre adtunk egy példát emberi viszonylatokban. És ez lesz az utolsó példa, remélhetőleg most adolnak erre a részére. Azt hogy emberi kapcsolatokban is ugye van a dolognak egy olyan része, hogy én mennyit adok ki önmagamból. Tehát egy olyan emberi kapcsolat, ahol egy viszonylag egyszerű kapcsolatról van szó, hogy ez a lámpacserés példa, hogy a szomszédot áthívom, hogy ő segítsen már nekem kicserélni a lámpakörtét. akkor ott kapcsolatban vagyok vele, tudom, hogy ő a szomszédom, tudom, hogy ő az, és ő a képességeihez mérten kicseréli a lámpakörtét. Ez is egy kapcsolat ezzel az emberrel, de ugyanezzel az emberrel lehetne egy sokkal mélyebb kapcsolat, és ahol mondjuk nekem ő elmondja a legintimebb titkait. Ugye? Akkor ő, ugyanaz az ember, mondjuk az intimebb titkok elmondásához képest a lámpakörtecsere, miben különbözik egymástól? A cimcumban vagy a heszterben?
A heszterben. De nem
az. Még egyetért? Mi változik? Tehát milyen eszközt, ha most van egy hely, ahol...
Kommunikáció az megtörténik már, hogy mind a kettővel kapcsolatban.
Vagyis, akkor... Aha, tehát akkor melyik az?
Ja.
Találgatni lehet, tehát nagyon sok variáció nincs, úgyhogy...
Nem, a
keresőnek
van. Így van. A cimcum az. Mert a Heszter az az lenne, hogyha nem tudná, hogy ő az. Mind a két esetben tudjuk, hogy ez Kovács Kristóf. Az egyik esetben Kovács Kristóf egy nagyon mély, nagyon sokat ad ki magából, ugye az eszenciáját megismeri a másik fél, mert legintimebb dolgait mondja el. A másik esetben egy nagyon külsődleges, nagyon korlátozott valamit tudunk meg Kovács Kristóf, hogy ő ügyes, mert ő annyira ügyes, hogy egy lámpakörzét ki tud cserélni. Tényleg koncentrálni kell, hogy, mert én is néha összezavarodok, hogy melyik. De így akkor megadtátok a jó választ. Szóval a cimcum ebben az esetben a különbség. Mert az, aki sokat ad ki magából, vagy aki keveset ad ki magából, még nem változtat azon a tényen, mind a kettőnél tudjuk, hogy ő az. A másik lehetőség, hogy az illető elmeséli az intim titkait a szomszédjának, vagy elmeséli az intim titkait egy álnéven egy internetes hozzászólásban. Ugye? Ott mi a különbség? Cimcum nincs, mert, a kettő között ti különbséget nem a cimcum alkotja, nem az alkotja, hogy mennyiségben mennyit adott ki magából, hanem az alkotja, hogy mennyire takarta el önmagát. Az elsőben tudjuk, hogy ez Kovács Kristóf, és a másodikban pedig valami álnéven történik ez, tehát fogalmunk sincs, hogy ez Kovács Kristóf. Az ott a Heszter. És a kettőt lehet variálni is. Az is lehet, hogy valaki, hogy összehasonlítunk egy olyan esetet, amikor valaki elmeséli a legjobb barátjának a legintimebb titkait, akkor se sok cimcum, se sok Heszter nincsen. Ez esetben is egy másik véglet. Amikor elmeséli álnéven nem a legintimebb titkait, hanem azt, hogy kell lámpát körtét cserélni. És akkor sok cimcum is van, és sok Heszter is. Értitek a? Most csak hagyd fejezem be a gondolatot. Ahogy Isten megteremtette a világot, az az, ahogy maximumra van járatva a cimcum is, és a Heszter is. Mert Istenhez képest a mi világunk az körülbelül olyan, mint amikor Kovács Kristóf, csak sokkal olyanabb, Kovács Kristóf lámpakörtét cserél, és nem is tudjuk, hogy ez Kovács Kristóf, hanem valaki álnéven csinálja. Mert Isten ráadásul úgy teremti meg ezt a hozzá képest egyszerű világot, hogy még csak nem is tudatosul bennünk, akik szemlélői vagyunk ennek a teremtésnek, hogy ezt ő csinálta. Kérdés volt valahol? Kristóf vagy?
Annyi, de is eljöttem, hogy itt kontextusában kell nézni, és nyilván ez kifejezetten Istenre vonatkozik az elkeresett az összeugulás. Én most pontosan gondolkodtam, hogy tulajdonképpen már egy analógia gyártásnál vagy képzésnél viszont azt is tudom variálni, hogy tulajdonképpen a cimcum az az én megnyilvánulásomra, illetve ezt az megnyilvánulásomra, vagy a megnyilvánulónak a személyének vonatkozik.
Nem, ezt teljesen jól látod, ez Isten esetében is így van. Csak az egyik az a megnyilvános tartalmára vonatkozik, vagy nem is tartalmára, hanem igen. Az egy a megnyilvános tartalmára, tehát hogy ez a tartalma mennyire mély, mennyire eszenciális, és a másik pedig arra vonatkozik, hogy a megnyilvánuló forrásra, hogy mennyire világos, hogy kitől jön ez a megnyilvánulás. Fogható a? Oké. Még egy fontos dolgot érdemes ezen kapcsolatban. De most azt mondtuk, hogy Isten esetében ő úgy teremti meg a világot, hogy mind a cincumból, mind a heszterből maximálisat beletesz a folyamatba. A fizikai világ az mind maximális cincummal van. Az a isteni energia, ami megteremti a világot, az mind maximális cincummal van megszűrve. Tehát, hogy ez csak nagyon minimális, éppen, hogy csak kis foszforeszkálás, egy kis, nagyon kis energia, ahhoz a végtelen energiához képest, ami Istenben ott van. Mint hogyha egy Nobel-díjas fizikusnak kéne az egy meg egy egyenlő kettőt elmagyarázni egy óvodásnak. Tehát, hogy az ő valós tudásához képest ez tényleg a minimálisnál is minimálisabb. A kabala ezt úgy mondja, ez olyan, mint hogyha az emberi testben ezt a hajhoz hasonlítanánk. A haj az a testrész, ami él is, de közben nem is. Ugye, mert az élő testrésznek az a egyik ismérve, hogy például, hogyha hozzáérnek, vagy bántják, akkor az fáj. Másik ismerve, hogy nő például, tehát, hogy van benne, élő sejtek vannak benne. A haj az egy olyan testrész, ami él, láthatóan, mert ha hagyjuk, akkor növekszik, de másik oldalról viszont nem él annyira mégse, mert ha mondjuk levágják, akkor az esetek, jobb esetben ez nem szokott fájdalmat okozni. Ez milyen kellemetlen, nem? Be kéne venni a fájdalomcsillapítót egy fodrász erre. De mindesetre ugye azt mondja, hasonló módon a világteremtése Istentől van, de már annyira külsődleges, annyira nem az eszenciális tartalmához, nem adja át azt az eszenciális tartalmat, hogy ahhoz lehet hasonlítani, mint ahogy a haj kinő az ember testén. Ugye hát akkor ez a dolognak az egyik fele. Ugye azt mondtuk, hogy Istenhez, Isten eszenciájához képest az az energia, amit bele kell rakni ebbe a világ a megteremtésébe, az minimális. Minden nap az imáinkban azt mondjuk, átolú kaidem senivrajlom, ahajlom, vátó, áhás senivrajlom. Te ugyanolyan vagy, mielőtt megteremtetted a világot, és miután megteremtetted a világot. Ha valakinek létre kell hoznia egy nagy találmányt, hogy meg kell írnia egy könyvet, nem lehet azt mondani, hogy ez az ember ugyanolyan volt a találmány előtt és a találmány után. Mert ez rá is visszaadt, mert olyan sokat beleadott magából, hogy az őt is alakítja. Ha egy embernek viszont mondjuk föl kell kapcsolnia egy villany, tehát valamilyen külsőleges tevékenységet kell csinálni, akkor elmondhatja, hogy ugyanolyan vagyok, mielőtt fölkapcsoltam a villanyt, és mielőtt lekapcsoltam a villanyt. Olyan keveset kell magamból kiadni ehhez a tevékenységet, hogy gyakorlatilag számra mindegy, hogy most ég a villany vagy nem, vagyis fölkapcsoltam vagy sem, nem lett bennem valójában kevesebb energia azáltal, hogy én ezt most fölkapcsoltam, hogy ugyanolyan vagyok. Azt mi azt mondjuk, hogy Isten eszenciájához képest, ez a világ annyira semmi, annyira mellékes, annyira nem kell beleadni a központi energiát, hogy ugyanolyan vagy előtte, és ugyanolyan vagy utána is. Ugye mi bármilyen, csak még ezt a gondolatot befejezünk, mi bármilyen példával csinálnánk analógiát az isteni teremtésre, a mi általunk ismert alkotásokból, soha nem lenne az analógia tökéletes, mert mi mindig végessel hasonlítunk össze. Isten pedig a végtelen és hozzánk a végeshez képest. Tehát mi összehasonlítjuk az Einsteint az óvodással, és itt ebben a példában Einstein az Isten, és mi vagyunk az óvodás, de a különbség Einstein és az óvodás között az csak egy véges, meg egy másik véges közötti különbség. Köztünk meg Isten között a különbség az végtelen. Ez csak azért mondom, hogy fokozzuk még a dolognak az értékét, amikor az analógiát mondjuk. Szóval, hát akkor ez az egyik eleme az isteni, ez az összehúzódás. Az, hogy Isten saját magából, az ő eszenciából nagyon keveset ad vele a világ teremtésében. Másik eleme pedig az, hogy Isten eltakarja önmagát. Most hagyjuk ezt a második elemét. Nézzük az első elemét. Azt mondtuk, hogy Isten nagyon keveset ad bele önmagából. Egy nagyon érdekes dolgot mond ezzel kapcsolatban a kabala. Aztán, hogy mit mond, aztán megpróbáljuk ezt kibontani. Azt mondja, hogy az, hogy a mi világunk alapvetően egy materiális világ, amiben kézzel fogható fizikai entitások vannak, maga a legerősebb bizonyíték arra, hogy Isten a mi világunk megteremtésekor nagyon keveset adott bele. Ahhoz, hogy ezt elmagyarázom, ez most csak egy ilyen kezdőmondat volt. Az, hogy ezt megértsük, először azt kéne végig gondolni, hogy mit jelent az, hogy fizikai világ, és mit jelentene az, hogy spirituális világ. Mi most úgy beszélünk, hogy az emberek többsége, egy egyszerű ember, az fizikai világot ismer. Azt mondja neki, hogy spirituális világ, akkor azt mondja, hogy fú, hát ez valami nagyon ilyen, az még a Marson is túl van. Tehát valami az olyan megfoghatatlan, hogy csak nagy. Most próbáljuk el mégiscsak elkezdeni, hogy mit jelent az, amiről mi itt korábban beszéltünk, hogy vannak angyalok, meg itt ez mi? Ezt eszik vagy iszták? Hogy kell ezt elképzelni? Ugye a fizikai világ, azt nem kell magyarázni, hogy ez mi. Ugye az egy egyszerű dolog, valami, ami térben, időben mérhető, a dolgoknak van súlya, térfogata, elhelyezkedése, kora, élettartalma, és így tovább. Ugye? Ez egy világos definíció. Ha bármi ezek közül, a paraméterek közül nem használható az adott entitásra, akkor azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen nem is létezik. Mondjatok nekem olyan entitást, aminek nincsen térfogata, nincsen súlya, nincsen időben nem behatározható, és akkor nézzük meg, hogy ez van-e ilyen. Van ilyen?
Mondjuk van térfogata, mert azt mondja, hogy észreveszünk a levegőt.
Melyik? Levegő az egy teljesen van térfogata.
Hát igen.
Az egy ugyanilyen anyag, mint a víz, csak más... igen?
Gondolat.
Nagyon jó, pont ebben az irányba akartam, hogy elmenjen a gondolat. Hogy elmenjünk, ugye? Hát most azt, te már egy olyan dolgról beszélsz, ami a fizikai világban nem definiálható. Hiszen a gondolat az pont abban különleges, hogy nem sem térben, sem időben nem megfogható. Ugye egy gondolat, te most elmondasz egy gondolatot, azt a gondolatot én elmondhatok holnap, és el lehetett mondani 2000 évvel ezelőtt is, és nem lesz az én fejemben kevesebb hely azért, mert ezt a gondolatot befogadtam, valami nálad nem lesz kevesebb gondolat azért, mert te elmondtál nekem egy gondolatot. Ugye milyen érdekes, hogy te elmagyarázol nekem valamit, akkor nem lesz nálad kevesebb, mert elmagyaráztad. Így mondjuk, hogyha van egy kullancs, nem kullancs, hanem kullancs. Vagy mondják, kullancs vized? Van egy kullancs vized, és abból öntesz nekem egy pohárral, akkor nálad kevesebb víz marad, mint korábban. Ugye, ami azt jelenti, hogy a gondolat, az már is egy olyan dolog, ami egy spirituális mi definíciónk szerint, egy spirituális létezés. Más kérdés, hogy a gondolat, mivel azokon a tapasztalásokon alapul, amit egy fizikai világban tapasztalsz, az felhasznál bizonyos olyan fogalmakat, amik a fizikai világban vannak. Akartál valami kérdés?
És az nem probléma, hogy végül is a gondolat is addig érzékelhető, tehát ugye ezer éveket simán keresztül, hogy így a gondolat, hogy tulajdonképpen bármit keresztülnek, de amíg mondjuk van valami fizikai, ugye, amit átadunk, és egy fizikai világban érthető meg. Tehát, hogy amit sétlen, mondjuk minden embernek szűnne, egyik pillanat van a másikra, akkor tehát mondjuk legyünk mondjuk a nagy esetét, mondjuk egyetlen egy ember mondod a földön, akkor azok a gondolatok, amik addig voltak, azok nem...
Ugye ez egy nagyon-nagyon szép felvetés, mert gyakorlatilag azt mondod, hogy mondjuk van egy olyan gondolat, hogy egy meg egy az kettő. Ez ugye most ehhez az szükséges. Szükséges-e, hogy legyen olyan ember, aki azt mondja, hogy egy, aki azt gondolja, hogy egy meg egy az kettő? Nem. Ha nem lennének emberek a Földön, akkor is egy meg egy az kettő maradna. De szükséges-e a fizikai térmeghatározás? Az valószínűleg igen, mert maga az, hogy egy meg egy, ahhoz szükséges, hogy ennek a dolgoknak vége. És ezért az egynek van kezdete, meg vége, és a másik egynek is van kezdete és vége. Tehát abban igazad van, hogy a fizikai, azok a gondolatok, amik ebben a világban teremnek, azoknak valamilyen módon szükség van ennek a világnak a definícióira, mert különben nem lenne miből gazdálkodni. De mondjuk vegyünk egy olyan érzést, hogy mondjuk szeretet. Azt le lehet írni? Definícióval? Le lehet különben. Tehát az egy... Valami módon lehet definiálni, hogy valami fajta vonzalom két entitás között. De ez az érzés, ez a vonzalomnak az érzése, ez meg lehet két kutya között is, két ember között is, és meg lehet elvont értelemben két olyan szellemi entitás között is, ami nem ember. Csak nagyon nehéz elképzelni, mert nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy az milyen lehet. De próbáljuk meg mégis. Amikor mondjuk arról beszél, azt mondtad, hogy ha megszűnik az ember, akkor megmarad-e a gondolat? például ugye azt szoktuk mondani, hogy ha valaki meghal, akkor a fizikai teste meghalt, de a szelleme az tovább él. Ugye? Mit jelent, hogy azok a, hogy mondjuk az a hangulat, vagy azok a gondolatok, azok továbbra is megvannak, nem szűnnek meg vele. Például egy találmány nem szűnik meg azáltal, hogy az illető fizikai testben még már nem él tovább. A fizikai test az ilyen értelemben az egy korlátozó tényező, köszönöm szépen. Egy korlátozó tényező, mert korlátozza például annak a számát, hogy mennyi érzést és milyen mértékben tudok érezni, hogy mennyi gondolatot tudok felfogni, hogy az agyam térfogata azért, ez mégis valamilyen módon ezeket korlátozza, az időn korlátozott arra, hogy mennyit tudok ezekből felfogni. De mi azt mondjuk, hogy ez a fizikai világban van így. De a spirituális világot azt vagy úgy kell elképzelni, ahol vannak gondolatok, vannak érzelmek, vannak van intelligencia, de fizikai megkötések nélkül. Valami olyasmit kéne elképzelni, mint ilyen hasonlítsuk ahhoz, mint ahogy manapság van ugye a virtuális világ. Az egy ingoványos példa, mert a virtuális világ nem létezik. De valahol mégis létezik, ugye a virtuális világ az, amiben nem fizikailag kézzelfogható entitások között jön létre valamilyen kapcsolat, szeretet, gondolat, stb. Valahogy így kell elképzelni a spirituális világot, ahol nincsenek fizikai megkötések, vagy ha de ugyanúgy van intelligencia, és vannak érzelmek. És nem akartam nagyon mélyen belemenni abba, hogy mi az a spirituális világ, megint az én magam sem tudom, de csak nagyjából mégis vagy elképzeljük. Én oda akarok eljutni, hogy a fizikai, nézzétek meg, hogy a jó példa. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a fizikai világ az négy elemre osztható. Az élettelen, a növényi, az állati és az ember. Ugye mindegyikben, mind a négyben van fizikai is, és van spirituális is. Induljunk el az embertől. Meg tudjátok-e mondani, hogy mi az az emberben, ami fizikai, és mi az, ami spirituális? Eddig erről beszélgettünk, hogy nem lesz nehéz. Mi a fizikai? Teste. Mi a spirituális? A gondolatai, érzései, persze így áltása lelkének mondta. Menjünk tovább. Mi a, hogy az embernél jobban, ha feltárjuk meg, tehát az embernél mondjuk az intelligenciája és az érzelme. Állat. Az állatnál ugye ugyanúgy ott van a teste, és ott van ugyanúgy vannak érzelmei, és van intelligenciája is. Annyi különbsége, hogy sokkal kevésbé szabad az állat, mint az ember. Sok már megkötöttebb. Az ő fizikai kötöttségei a spirituális oldalát is megkötik jobban. Miért? Mert mi az alapvető különbség egy ember és egy állat lelke között? Hogy az embernek van szabad választása. Neki van erkölcse, elvileg. Egy állatnak nincsenek erkölcsi döntései. Nincsenek erkölcsi mérlegelése. Ilyen módon ő nem tud az ösztönei fölött felülkerekedni. Az ösztöne az a testhez tartozik, ugye? Az ösztönök azok a testből fakadnak. Az embernek is vannak ösztönei, sőt, a legtöbb ember az idő legnagyobb részében az ösztönei alapján működik. De az embernek mégis megvan a képessége, hogy felülkerekedjen, vagyis túllépjen az a teste és az ösztönei által diktált korlátokon. Egy állatnak erre már nincs meg a lehetősége. Vagyis az állatot a fizikai lét jobban megköti, mint az embert, mert az állatban a testéből fakadó ösztönök diktálnak mindent. Nem tud felülkerekedni azokon. Egy róka lehet nagyon okos, furfangos, hogy kitalálja, hogy lopja el a tyúkot. De erkölcsi dilemmája azzal kapcsolatban, hogy most ellopja másnak a tyúkját, vagy sem, nincsen. Egy ember esetében felmerülhet ilyen erkölcsi dilemma, és hiába kívánja nagyon azt a tyúkot, mégis lehet, hogy nemet fog mondani rá, mert azt mondja, hogy őt a fizikai vágyai, a fizikai teste kevésbé köti le, kevésbé köti gúzsba, mint az embert. Menjünk még tovább, a növény. A növényben mi a fizikai és mi a spirituális?
Nem biztos, hogy a fizikai az egyértelmű. A spirituális most csak kérdezem, hogy maga azt, hogy mondjuk valami növény vagy állat, vagy akár szemben mondjuk túlél bizonyos dolgokat, mondjuk nem tudom mennyi idő alatt, tehát megmarad, tehát, vagy mondjuk területet foglal magának, az nem is spirituális rész, mert azt, hogy fönntartsa hogy a spóráig szaporodjanak. Tehát, hogy a hiába fizikailag érzékelés, mondva azt, hogy ez jó,
Szerintem az, hogy a növényben is, gyakorlatilag az összesben a változás lehet spirituálisan, ugye, mert a fizikai az korlátozott. Valami minél jobban korlátozott, annál kevésbé tud változni. Minél kevésbé korlátozott, annál kevésbé kötik meg a fizikai korlátot. Ugye mit mondtunk? A fizikai definíciója a tér és az idő. Valakit minél jobban megköt a tér és az idő, annál kevésbé tud változni térben és időben. Egy élettelen tárgy semennyiben nem tud változni. Önszántából. Persze egy valaki földhöz vághatja és széttöri, de ő önszántából nem tud változni. Csak a külső körülményekből. Egy növény attól élő, hogy benne van a spiritualitásnak az a minimuma, hogy ő változik. Hogy őt nem köti le annyira a fizikai, hogy legalább valami változás ne legyen. És a növény arról szól, hogy nő, ahogy a nevében is benne van. Hogy növekszik, amíg még él. Az állatnál már erről többről van szó, mert neki Ő nem csak növekszik, hanem még mozogni is tud. Ugye a helyét változtatni tudja. És egy ember pedig nem csak a helyét tudja változtatni, hanem a gondolatain, az érzelmein is túl tud lépni, és meg tudja változtatni azokat is. Az ösztönös gondolatait és érzelmeit is meg tudja változtatni. Mert azt jelenti, hogy valami minél spirituálisabb, annál kevésbé fizikai, és minél kevésbé spirituális, annál fizikaiasabb. Annál korlátozottabb. De ezt különben még egyes emberek között is meg lehet figyelni. Hogy egy olyan ember, akit szoktunk nagyon földhöz ragadt materialista embernek nevezni, akit mondjuk, hogyha megszokta, hogy este 7-kor vacsorázik, és hirtelen nincs vacsora, akkor kiveri a balhét. Mert annyira, vagy hogyha nem tudja megszerezni a legújabb 5-ös BMW-t, akkor összedőlt a világ. Milyen? Mert ezek a dolgok azok, amik őt alapvetően meghatározzák. És nem tud felülkerekedni a saját fizikai, ösztönös vágyai, megkötései. És kit szoktunk egy spirituálisabb embernek nevezni? Azt, aki a saját fizikai, anyagi elvárásaim, vagy szokásai felül tud kerekedni, és nem korlátozzák őt. Hát most van vacsora, nincs vacsora, le kell mondani erről, vagy le kell mondani arról, vagy valaki másnak a javára kell lemondani, kevésbé korlátozza őt. Ami azt jelenti, hogy mindig a fizikai irány, vagy minden alacsonyabb rendű valami, annál jobban korlátozzák őt a fizikai korlátok, és annál materiálisabb. Két egyes egy másik ember között, ez egy nüansznyi, vagy nagyon kifinomult mértékben jelenik meg, de mondjuk egy ember, egy állat, egy növény és egy élettelen között már nagyon megjelenik. Még egy példát szeretnék erre mondani, és akkor visszatérünk az eredeti gondolathoz. Hogy? Igen. Na, Eszter is, azért volt Eszter, mert eltakarta magát. Nem mondta el, hogy a zsidó. Ugye Eszter történetem. Hogy? Ja, Eszternek Hadász volt a neve, Hadasza, és a beceneve volt Eszter, az már eltakarta, hogy a zsidó. Szóval akkor visszatérve, tehát akkor mit mondtunk az elején, hogy azt mondja a zsidó misztika, a kabala, hogy az, hogy Isten nagyon korlátozott, nagyon sok cimcum által leszűrt isteni energiával teremtette meg a világot, az abban is megjelenik, nagyon nagy mértékben, hogy a világ az egy materiális világ. Ugyanis minél materiálisabb valami, annál inkább látszik, hogy mennyivel kevesebb spiritualitás szorult abba a dologba. Ugye? Ugyanúgy, mint ahogy egy a világon belül is azt mondtuk, hogy minél fizikai valami, annál kevesebb spiritualitás van benne. Minél spirituálisabb, annál kevésbé fizikai, vagy annál kevésbé kötik le a fizikai korlátok, és ez csak a mi világunkon belül is így van, de így van a nagy, ha most megpróbálják elképzelni, hogy vannak még fölöttünk is mi spirituális világok, akkor az meg még kevésbé fizikai kötöttségekkel bír, és még inkább korlátozatlan időhöz és térhez nem kötött. Miből látjuk, hogy a mi világunkban szorult a legkevesebb isteni fény? Abból, hogy ez egy fizikai világ. Mondok még egy példát. Ugye az, hogy a fizikai dolgok azok nem a fizikai dolog akkor keletkezik, amikor fizikai dolog az a spiritualitás peremén keletkezik. Nem tudom, hogy... Vagyis? Ez tény és való, de nem értem, hogy ez hogy kapcsolódik ide. Ez most egy kérdés, vagy egy állítás? Hogy jelenik meg a spirituális a fizikaiból? Ja, hogy azt akarod mondani, hogy mindig a spirituálisból indulunk el, és úgy jön a fizikaiból. Ja, értem. Abból lehet szerintem egy jó példa, az előbb, amit mondtam, az hasonló irányba mész teljesen, az előbb, amit mondtam, hogy a fizikai az a spirituális peremén jön létre. Az mit jelent? Hogy például, amikor valakinek van egy nagyon mély gondolata, és azt leírja egy könyvben. A könyvnek is van lelke és teste, van spirituális része, meg fizikai része. Ugye a fizikai része az a tinta, és az a papíranyag, amire íródott, és a spirituális része az a tartalma, valaki elolvassa, és megtalálja a lelkét a könyvnek. A való igaz, hogy létrejött egy pár papírlapból és tintából álló valami, de ez mégiscsak a pereme annak, ami a lényege ennek a dolognak, a tartalma. És erre én megcsinálok egy könyvet, akkor ennek a lényege az a gondolat, amit ide leírtam. Ennek a peremén, by the way, szükségszerűen létrejön az is, hogy egy csomó lapot egymáshoz kell ragasztani, és tintával oda kell rakni valamit. Most jön valaki, aki nem tud olvasni, ő mit fog meglátni, mivel őnek nincsenek spirituális recept, ilyen típusú spirituális receptorai, ő nem tudja elolvasni a tartalmat, ő csak a fizikai testét fogja látni ennek a valaminek. És ez a fizikai valami, ez egy nagyon külsődleges dolog ahhoz képest, a tartalomhoz képest, ami ebben mélyében benne van. Ez a fizikai valami, ez csak a peremény jött létre annak a spirituálisnak. Volt egy gondolatom, és ennek a peremény, by the way, kellett, hogy szülessen egy pár papírdarab tintával. De nem ez a lényege a dolognak. Most mi így vagyunk ezzel a világgal. Isten, az a fizikai világ, amit mi látunk, az olyan, mint a könyvnek a teste, a tinta meg a papír, amiben mi nem látjuk bele a lelket, vagy nagyon kevesen látjuk csak bele a lelket, vagy nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy belelássunk egy kicsit a lélekbe, és egy pár sort megértsünk ebből a könyvből. Amit viszont nap mint nap látunk, az az oldalak, és a tinta, és az a fizikai része a világnak. De ez ugyan Istentől van, de nagyon-nagyon cincum alatt van. Ez maga a tinta meg a papír, az nagyon kevés ahhoz képest, a lényeghez képest, ami a könyvnek a tartalma, illetve ami a könyv szerzőjének a tartalma. Szerintem ez egy kiváló példa. Szoktan lehet szemléltetni is. Mert azt is megérted, hogy mit jelent az, hogy spirituális világ.
Ő mondjuk a könyvszerzője. A könyvszerzőnek a fejében van a eszenciája. Ebből megszületik az a gondolat, ami mindig spirituális, amiből meg fog élni a könyvet, és ebből létrejön a könyv. A könyvnek ugye a fizikai részével együtt, ami a fizikai teste a könyvnek, a lapok meg a tinta. Ha most a példában vetnénk, akkor a szerző az Isten, a isteni eszencia. Ebből megszületnek a spirituális világok, ami tulajdonképpen a spirituális világ az maga a gondolat, ami a könyvben van. És megszületi a fizikai világ, ami gyakorlatilag a spirituális világnak a teste. És mi lehet, ha valaki egy könyvet megfog, és nem tud olvasni, akkor ő mit fog látni? Csak papírdarabokat, meg ilyen fekete krikszakszokat rajta. Mi a fizikai világban ilyenek vagyunk, olyanok, akik nem tudnak olvasni. Szóval mit látunk a világokból, csak a fizikai világon. Nem látjuk azt a spirituális sok réteget, amiket vagy lehet, hogy valahogy egy kicsit egy sor, egyet sort el tudunk belőle olvasni. De a lényeget nem látjuk. És mit látunk? Csak külsőleges melléktermékeket, amit mi úgy fogunk fel, hogy mint valami lényeges dolog. Emlékeztek arra a filmre? Volt az én gyerekkoromban, nem volt olyan rég, nem volt sokkal ti gyerekkoratok előtt. Volt az a film, azt mondom, az nem vagy Istenek tudadékai? Istenek, az volt a lényeg, hogy egy fickó Afrika fölött átrepül, ilyen kis magángéppel, és kidob egy Coca-Cola-s üveget a...
Isten a fejükre este.
Nem, senki nem látta a filmet? És akkor ugye ott az van, hogy egy ilyen kólás üveg, ami ennek a pacáknak az életéhez képest egy nulla, hát ő elmondhatja, mint az előbb említett vizében, hogy ugyanolyan a kólás előtt, meg a kóla után semmit nem változott, és ennek az afrikai törzsnek hogy megváltoztatta az életét, az egy kólás üveg. És hogy nem látják mindazt a tartalmat, ami a... Igen. Köszönjük. Az a mögötte, és akkor milyenek vagyunk a fizikai világgal? A fizikai világ az egy mellékterék, vagy nem is egy az a peremény létrejött a spirituális dolognak, csak mivel nem tudjuk olvasni a spirituális tartalmat, de mi mit látunk, csak a fizikai részét. De Isten, az isteni eszenciához képest ez nagyon, nagyon kevés. Oké. Okay. Most mind, amiről mi most beszéltünk, ez akkor a cimcum vagy a heszter? A cimcum. Mert mi most nem arról beszéltünk, hogy tudjuk-e, hogy ez a könyv Istentől van. Én nem tudok olvasni, de tudom, hogy ezt a könyvet Isten írta. Csak mit látok, mit tudok én fölfogni a könyvből? Ilyen tintás, tripszakszokat és papírdarabokat. De azt tudom, hogy Isten csinálta a könyvet. Pontosabban a fizikai világban van egy másik elemem, hogy nem is tudom, hogy Isten csinálta, de most nem erről beszéltünk. Most arról a részről beszéltünk, hogy hogyan válik fizikaivá a világ. És az, hogy fizikaivá vált a világ, az a dolognak a cincum része. De attól még, hogy a világ fizikai, attól még lehetne tudni, hogy Isten csinálta. Minden mellett Isten még rátett még egy csavart a dologra, hogy nem csak, hogy fizikai világot teremtett, hanem még magát el is rejtette benne. De létrehozhatott volna egy olyan dolgot is, ami fizikai. Ugyan, de tudjuk, hogy Isten. Van-e olyan dolog a világban, ami fizikai, és mégis tudjuk, hogy Isten? Mindezek dacán. Ami nincs ilyen értelemben heszter. Ami nincsen eltakarás. Nagyon jó, a Tóra. A Tóra az fizikai, mert fizikai dolgokról szól, egy evilági történetet mesél el, olyan törvényeket ír le, amelyek egy fizikai világban értelmezhetőek, de mindemellett nincs rajtuk Hester. Nincs rajta Hester, mert Isten, tudjuk, hogy Isten, legalábbis hisszük, hogy Isten. Oké? Okay? Ha én a Tórát tanulom, és olvasom, és tartom a micvákat, akkor a dolog fizikai ugyan, de legalább tudom, hogy Isten. De legalább Isten is benne eltakarva. Meg lehet-e változtatni a másik elemét is, hogy ne legyen többet fizikai. Hogy ne a Tóra, amit tanulok, ne váljon össze, Magyarországon nincs. Jidusul, hogy mondják, hogy valami olyan fizikai legyen, azt mondják, hogy kiváljon a fizikai valóságból. Meg lehet ezt oldani? Hogy én tanulom a Tórát, amiben fizikai dolgokról van szó, egy fizikai világ van, a fizikai számmal, és el lehet érni? Azt mondod, hogy jön. Marvon azt mondja, nem lehet elérni, mert fizikai marad. Igazad vagy, nem lehet elérni, egy kicsit mégis el lehet érni. Tudjátok mivel? Azzal, hogyha mögötte egy nagyon magas szintű áhítat van. Miért? Mert ha én arról tanulok éppen a Tórában, hogy mi történik akkor, ha valaki ellopta a fele barátjának a táskáját, és a Tóra törvénye mit mond erre, akkor ez egy fizikai történet, és én fizikai, minden fizikai, és olvashatnám ugyanezt a római jogban, vagy bárhol másik. De ha mögötte van egy áhítat, egy olyan motiváció, amiben végig meditálok, és azt végig gondolom, hogy ez milyen szinten fog engem összekötni Istennel, stb. És ez az, ami motivál arra, hogy én ezt a tórai részletet tanuljam, akkor ugyan tovább is fizikai van, de mégis egy kicsit olyan, mint hogyha már nem lenne fizikai. Erről fogom tanulni a következő héten. De összefoglalva szerintem azt nagyjából értettük, hogy a cimcum, és mi a különbség a cimcum, és mi a különbség a Hester között, és hogy azáltal, hogy a világ cumcam, azáltal lesz fizikai, és emellett van még egy eleme ennek az, hogy Isten eltakarja azt is, hogy ő csinálta ezt a fizikai világot. Mit akartál mondani a profétákról? Hogy olyanok legyenek, mintha nem lennének fizikaiak? Oké. Fair enough. Köszönöm szépen. Jövő héten folytatjuk. Hát pontosan úgy tudom, hogy a jövő héten
lesz.
Hétfő kedden lesz az izében a